Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy komoly kockázata van az India és Pakisztán közti esetleges atomháborúnak, mondta az Inforádiónak a Dél-Kelet-Ázsia kutató. Harangozó Éva kérdezte Klemensics Pétert.
Alapvetően ugye február 14-én egy terrorista támadás történt Jammu és Kasmír államban, amely konkrétan Kasmírnak az India által adminisztrált területeit jelenti. És ugye itt a terrorista támadást a Jaish Mohammed nevű militáns csoport követte el, vagyis ők vállalták a felelősséget. Na most annyit kell tudni erről a militáns csoportról, hogy a bázisaik alapvetően a Pakisztán területén találhatóak, és a pakisztáni kormány szemet hunya tevékenységük felett, illetőleg támogatja is őket. Amikor ugye bekövetkezett a terrorista támadás, gyakorlatilag több mint 40 indiai rendőr vagy félkatonai szervezethez tartozó hivatásos személy veszítette életét ebben a támadásban. Tehát mindenképpen ugye Indiának reagálnia kellett erre az eseményre, és ezt követően az indiai légierő pakisztáni területen bombázni kezdte ennek a bizonyos Jaish Mohammed csoportnak a kiképző bázisait. Nyilvánvaló, ugye, hogy ezzel tulajdonképpen ugye India egy olyan lépésre ragadtatta el magát, ugye, amelyre évtizedek óta nem került sor. Tehát gyakorlatilag ugye pakisztáni területen mért csapásokat a terroristákra. És ezt követően vált nagyon rendkívül feszülté ugye a két ország viszonya.
Két atomhatalomról van szó. Mennyire kell tartani attól, hogy ez a konfliktus ez fokozódni fog?
Igen, ugye erről különféle kimutatások vannak, tehát körülbelül ugye mindkét ország azonos méretű atomarzenállal rendelkezik. Ugye a konvencionális fegyverek tekintetében ott India fölényben van. Nyilván ugye ez azt jelzi, hogy Pakisztánnak tulajdonképpen a katonai doktrínája is tehát azon alapszik, hogy igazából ugye bármiféle indiai támadást igazából az atomfegyverek segítségével próbál elhárítani. Most ugye mindebből az következik, hogy komoly kockázata van ugye a két ország közötti atomháború kitörésének. Ugyanakkor viszont a másik oldalról azt hozzá kell tenni, hogy az atomháború csak a legvégső eszköz lehet ugye mindkét ország esetében, tehát konkrétan ugye ezért a katonai és a politikai vezetők ennek az elkerülésére törekszenek minden áron.
Az Egyesült Államok után Oroszország is felfüggesztette a nukleáris fegyverek korlátozására született nemzetközi egyezmény végrehajtását. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök azt mondta, ki kell vonni Európából az amerikai nukleáris fegyvereket. Kránitz Péter Pál összefoglalója.
Hétfőn tette közzé a Kreml közleményét, amiben bejelenti, Oroszország felfüggeszti a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris rakéták megsemmisítésére született 1988 óta hatályos INF szerződés végrehajtását. A közlemény mindazonáltal kimondja, a szerződés újra hatályba léphet, ha az Egyesült Államok felhagy az abban foglalt rendelkezések megsértésével. Az általános béke érdekében ki kellene vonni az összes amerikai nukleáris rakétát Európából, és fel kellene számolni az azok bevetését szolgáló infrastruktúrát, nyilatkozta a Luxemburger Wort című napilapnak Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök keddi luxemburgi látogatása előestjén. A moszkvai kormányfő sürgette továbbá a nukleáris eszközök bevetését gyakorló NATO manőverek beszüntetését. Figyelmeztetett, a szerződés végrehajtását először az Egyesült Államok függesztette fel, az orosz lépések csupán az arra adott válaszként tekinthetők. A Kreml bejelentését követően Jens Stoltenberg NATO főtitkár az európai béke zálogának nevezte a szerződést, majd felszólította Oroszországot, térjen vissza a megállapodásban foglalt rendelkezések tiszteletben tartásához. Az Észak-Atlanti Szövetség első embere szerint Oroszország nyíltan megszegte a megállapodást, felfüggesztése miatt válaszintézkedésekre számíthat a NATO európai tagállamaitól. A több mint három évtizede aláírt egyezmény szakértők szerint mérföldkő volt a hidegháború lezárásában. Először tiltotta meg a két szuperhatalom az Egyesült Államok és a Szovjetunió számára az 500-tól 5500 kilométeres hatótávolságig terjedő nukleáris robbanófejek hordozására képes rakéták és az ehhez szükséges eszközök gyártását, birtoklását és tesztelését. Az Egyesült Államok már 2014 óta a szerződés megsértésével vádolja az orosz kormányt. Donald Trump elnök február elején közölte, hogy a washingtoni kormányzat megkezdi a kivonulást a megállapodásból és felfüggeszti az abból eredő kötelezettségvállalások végrehajtását. Fél évet adott Moszkvának a szerződésben foglaltak tiszteletben tartására, ha a követelése júliusig nem teljesül, az Egyesült Államok végleg kilép a megállapodásból. Kránitz Péter Pál, Inforádió 88,1.
Tovább erősödött a Matteo Salvini vezette Liga, a vele együtt kormányzó öt csillag mozgalom viszont sokat gyengült a legújabb felmérések szerint. Harangozó Éva beszélgetett az olasz belpolitikai mozgásokról Szomráki Véla újságíróval.
Volt északi Liga, most már Liga, Matteo Salvini pártja, amelyik a tavaly pont egy évvel ezelőtt voltak a választások, március 4-én vasárnap, és akkor 17,5%-ot szerzett, és a nagy jobbközép esélyes Berlusconi féle Forza Italiát maga mögé utasította. De a választást akkor az ötcsillagos mozgalom nyerte meg, majdnem duplája annyit szerzett, mint az egyébként a vártnál sokszorosan többet szerzett Matteo Salvini. És ez azt jelentette, hogy 32,5%-kal ők voltak a bálanyák. Tehát a ötcsillagosok döntötték, hogy akkor nekik jár a kormány alakítás. Ebben nagy nehezen beleegyezett a Mattarella, az olasz köztársasági elnök, miközben Nyugat-Európának a 90%-a rémüldözött, hogy mi lesz ebből egy horror koalíció lesz előbb-utóbb. Aztán megalakult ez a kormány, mondom 32,5%-os ötcsillagos szavazat arány alapján és 17,5%-osak, tehát így megvolt a parlamenti többség is, körülbelül egy olyan 55%, és a közvélemény az azonnal melléjük állt, és olyan 65-70% kísérte az első lépéseket. De közben a trend megfordult, az ötcsillagosok tulajdonképpen a kormányalakítás, ami május végén, június elején volt, a kormányalakítás követően elég gyorsan elkezdtek pontokat veszíteni a szimpátia sorban, és a Liga pedig, főleg Salvini-nek a nagyon erőteljes fellépése, és ama területek miatt, ahol ő fellépett, a migráció megakasztása, megállítása, biztonság, ezek voltak a legfontosabb célkitűzések, és elkezdett eredményeket elérni.
Ez okozhat Luigi Di Maio, az ötcsillag mozgalom vezetője és Salvini között egyfajta konfliktust is?
A kormányzáson belül valójában konkrét dolgok, konkrét kérdések okoznak konfliktust, de ilyen például a nagysebességű vasút megépítése Torino és Lyon között, ilyen a autonómia kérdése, tehát vannak konkrét dolgok, amikben ők elég heves csatákat vívnak egymással, de ez az valójában azt eredményezi, hogy Di Maio pozíciója meggyengül, a ötcsillagosok rettenetesen fel vannak azon háborodva egyrészt, hogy a Liga az hasít, ők pedig zuhannak, és hát ezért nyilvánvaló szerintük, az ötcsillagos bázis szerint, hogy a politikai vezető tehet erről.
Lényegében Matteo Salvini az, aki vezeti az olasz kormányt, és a miniszterelnökről nagyon nem lehet hallani.
A miniszterelnököt tulajdonképpen a Di Maio-i köreiből szedték elő a Firenze Egyetemről, aki egyébként kezd beletanulni a szakmába, de hát semmi tapasztalata nem volt. Igazából arról volt szó, hogy itt volt két dudás a csárdában, és akkor hívtak egy cimbal most, hogy valahogy kinézzen ez a dolog, hogy ne vesztenek állandóan össze a Di Maio meg a Salvini. A Conte erősödik, különben Giuseppe Conte-ról van szó. Ahogy a nemzetközi tapasztalatai is gazdagodnak, nagyon pozitívan tud fellépni Olaszország érdekében, már kevésbé gyenge. Már ő kezd valaki lenni.
Szomráki Béla újságírót hallották. A fiatal szíriai vezető túlélési vágya lehet az a fő ok, ami miatt nem sikerült megdönteni a hatalmát, mondta az Inforádiónak a Közel-Kelet szakértő. A Bashar el-Assad szíriai elnök elleni polgárháborúba torkolló felkelés 8. évfordulóján Harangozó Éva kérdezte Wagner Pétert.
8 évvel ezelőtt igazából még nem kezdődött el maga a felkelés. Az első pillanatban csak annyit történt, hogy miként a többi arab országban is, úgy itt is az emberek egy-egy néhány városban kimentek az utcára, tiltakozni, kiadni a mérgüket, kiadni a frusztráltságokat. és ahogy másútt is ott a rendszernek az első reakciója erre, részben a párbeszéd keresése, részben az erőszakkal való elnyomás volt, és ez azonban tovább fűtötte az elégedetlenséget, és jellemzően az ország északi és déli részein, perifériáin kezdődtek el ezek a tüntetések, ezek a tiltakozások, és aztán emögé a tiltakozások mögé nagyon gyorsan felsorakoztak külső támogatók, elsősorban az arab országok, az öbölmenti arab országok és Törökország, illetve politikai szinten a nyugat is tiltakozók mögé állt. Mindenki arra gondolt, hogy egy líbiai vagy egyiptomi forgatókönyvhöz hasonló eseménysorozat fog lejátszódni, ahol tüntetésekkel békésen vagy valamiféle felkelés révén, de meg fog dőlni az Assad rezsim hatalma.
Hogy mégsem az a forgatókönyv valósult meg, mint az említett országokban?
Ennek nincs egyértelmű oka. Több olyan tényező is van, illetve volt, amitől Szíria más volt, mint a többi ország. Én szerintem az egyik legfontosabb az, hogy az ország vezetője Bashar al-Assad, szemben a líbiai, az egyiptomi vagy a tunéziai vezetővel egy fiatalabb volt, aki akkor alig több mint 10 éve vezette az országot, tehát meg volt benne, én ezt így magyarázom, legalábbis a túlélési vágy. Ugye szemben olyan vezetőkkel, akik már akkor 30-40 vagy 50 éve voltak hatalman. Ugyanígy a rezsimnek az összetartása, pontosan azért, mert egy fiatal vezető állt az élén. A biztonsági szervek munkája sokkal hatékonyabb, sokkal erősebb volt, mint a többi országban, és ugye például Egyiptomban bukását az okozta Mubarak elnöknek, hogy ott a hadsereg kipártolt mögüle. Itt Szíriában ez nem történt meg. Ennek ellenére az első években mindenki azt gondolta, hogy az Assad rezsim órái meg vannak számlálva, hiszen a rezsim leginkább a különböző kisebbségekre, a saját alavita kisebbségére, a keresztény kisebbségre, a drúz kisebbségre támaszkodott, míg a lakosság 70%-a azok a szunita arab közösség. És ugye egyszerűen ilyen numerikus alapokon mindenki azt mondta, hogy nem létezik, hogy egy ilyen ellenállás után, amikor gyakorlatilag az ellenállásnak végtelen mennyiségű potenciális fegyverese lehet majd, ki fog tudni tartani a rezsim. Ezt azonban megcáfolta az Assad rezsim.
Hogy még most is tartja magát a rezsim?
A rezsim túlélését részben az jelentette, hogy nagyon okosan, nagyon stratégiailag vonta össze az erőt. Ugyanilyen fontos volt, hogy hiába volt a külföldi támogatója felkelőknek, ez sosem vált egy egységes szervezet koordinált támogatása 2015-ben, amikor már nagyon rogyadozott, tehát amikor a rezsim megroppant, akkor végül is Oroszország és Irán katonailag beavatkozott, és elkezdte támogatni a rezsimet, és azóta kisebb buktatókkal, de azt látjuk, hogy egy folyamatos győzelmi Szíriában van az Assad rezsim, és gyakorlatilag ma már az ország jelentős részét az uralma alá vonta. Van egy terület, ami Törökország közvetlen ellenőrzése alatt van, és van egy nagyobb terület, ami a szíriai kurdok ellenőrzése alatt van. Sok szereplős a konfliktus, de azt látjuk, hogy az Assad rezsimnek sikerül stabilizálni a hatalmát, és idézőjelben, vagy nem idézőjelben, de megnyerni ezt a polgárháborút, még akkor is, hogyha harcok továbbra is vannak az országban.
Wagner Péter közel-kelet szakértőt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.